Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, itt megjelent tisztelt vendégeink, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és engedjétek meg, hogy így az év első szombatnapján a ti életetekre és a családtagjaitok életére is nagyon-nagyon sok áldást, békességet és bátorítást szeretnék kívánni. Az év első szombatnapját egy olyan történettel szeretném kezdeni, ami remélhetőleg nem csak nekem, de számotokra is a hétköznapokban erőt, reményt, bátorítást, kitartást és feltétel nélküli bizalmat fog jelenteni. Egy olyan történetet szeretnék nektek elmondani, ami természetesen egy igaz történet. Ennek a történetnek a főszereplője egy Mihail Bulgakov nevezetű testvérünk, aki az ateista Szovjetunióban az adventista egyház elnöke volt. És mivel ő nagyon komolyan megélte a hitét, rengeteg megaláztatásban volt része, nagyon, de nagyon sokszor börtönbe zárták a hitéért, amikor képviselte az emberek előtt az adventista hittételeinket. És egy ilyen alkalommal, amikor bent volt a börtönben, akkor a testvéreink Bibliát küldtek neki, és amikor beküldték a csomagban a Bibliát, akkor az ő észrevette. És megkérdezte tőle, hogy mi ez, és elnézést, de most szó szerint fogom idézni, mi ez a szenny itt. És magasba emelte a Bibliát, és megkérdezte tőle még egyszer, hogy válaszolj, mi ez a szenny itt, milyen szennyes dolgot küldtek neked be ide a börtönbe. És megfogta a Bibliát, és ketté tépte, és így feldobta a levegőbe, és a lapok így egyenként lassan hullottak le. És utána azt mondta neki, most pedig ezt a szennyet szépen összeszeded. És oda ment, és egy szó nélkül összeszedte, és amikor nem figyelt oda az őr, nem tudta pontosan, hogy mi egy lapot belehelyezett így a nadrágjának a zsebébe. És azt mondja, alig vártam, hogy ezt a lapot kivegyem, és amikor bent volt a börtönbe, a szobájába, a cellába, akkor elővette. És én szeretném most felolvasni, hogy mit üzen neki a Jóisten. Mert hiszem, hogy véletlenek pedig nincsenek. 91. Zsoltár 4. versét tette el, és az pedig a következőképpen szól. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. És a testvérünk, amikor ezt elolvasta, akkor azonnal érezte, hogy a Jóisten egy vígaszt küldött neki a börtönnek a magányában, és azt nyilatkozta később, hogy ez volt az a Biblia vers, ami ott, ebben a rettenetes élethelyzetben azonnal megváltoztatta a lelki világát. És én a mai alkalommal a Szentírásból egy olyan történetet szeretnék kiemelni számotokra, ami egy olyan személyről szól, akit a Jóisten szintén megszólított, és miután az Isten megszólította ezt a szemét, az ő lelki világát is azonnal megváltoztatta egy nagyon-nagyon rossz élethelyzetben. Egy olyan szeméről szeretnék szólni, aki mert hinni a Jóistenbe. Mert bizalommal lenni a Jóistennek az irányába, és ez békességes lelki állapotot jelentett számára. Ez a személy belemert kapaszkodni az Istennek abba az ígéretébe, ami Máté evangélium a 7. fejezetének a 7. versében található, hogy kérjetek, és hogyha kértek, akkor kapni fogtok. Tökéletesen tisztában volt ez a személy azzal a gondolattal, amit nyilván Ellen White vált később a Szentlélek indítatására így fogalmazott meg, hogy az Úr tervét képezi az, hogy a hittel elmondott imákra válaszként megadja azt, amit hit nélkül és imádság nélkül nem árasztana ránk. Ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, hogy ezt komolyan gondolt, hogyha hiszünk és kérünk valamit a Jóistentől, és megegyezik ez az ő akaratával, megadja, de ha nem kérjük el tőle, akkor nem fogja megadni. Mert az Úr tervének a részét képezi, hogy csak így válaszol az imádságainkra. Nos, ez a személy azért szeretett nagyon imádkozni a Jóistenhez. És azért nem hagyta ki az imádságot soha az életébe, mert tökéletesen tisztában volt azzal a másik gondolattal is, hogy egy hívő ember számára a menny tárházának összes kincse a rendelkezésére áll. Isten azért hozta létre, hogy az összes kincset odaadja számunkra. Ő ebben nagyon hitt, ebben nagyon bízott, és azért megszólította a Jóistent. Krónikák első könyve, 4. fejezetének, a 9. és a 10. versét szeretném felolvasni, és ez a következőképpen szól. Tehát Krónikák első könyve, 4. fejezetében, a 9. és a 10. vers a következőképpen szól. Jábes pedig testvéreinél tiszteletre méltóbb volt, és azért nevezte őt az ő anyja Jábesnek mondván, mivel hogy fájdalommal szültem őt. És Jábes az Izrael Istenét hívta segítségül, és mondta, ha engem megáldanál, és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak, és megadta Isten néki, amit kért. Nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet. Egyébként, hogyha megnézitek az egész fejezetet, akkor itt a Szentírás azt fogalmazza meg, hogy egy nemzetség táblázat van felsorolva, 600 név. És a 600 név közül egyedül Jábes van kiemelve. Sokat gondolkodtam, hogy miért. Aztán a Biblia megadja a választ, azt mondja, mert tiszteletre méltóbb volt ő a testvéreinél. Nyilván tiszteletre méltóbb módon viselkedett. Maga a Jábes név magyarra lefordít, vagy a hébert lefordítjuk ezt a nevet magyarra, akkor ez annyit jelent, hogy fájdalom. És a Biblia azt fogalmazza meg, hogy vajon miért ezt az embert, ennek az embernek a nevét emeli ki. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy a Szentírásban semmi sincs leírva véletlenül. Mindennek nagyon-nagyon nagy értelmes jelentősége van. És amikor ezt a szemét, Jábecet kiemeli a Szentírás, akkor arra gondoltam, talán az lehet benne, ami János Evangélium a 6. fejezetének 37. versében található, hogy aki imádságban én hozzám jö, azt én semmiképp ki nem vetem. Aki megkeres engem az imádságában, annak én válaszolok. Jábesz megkereste a Jóisten, és 4 dolgot szeretnék ebből a mai alkalommal, ebből az imádságból kiemelni. Hogy mit kért Istentől, és mi volt az, amire az Úr az imádsága végén azt mondja, megáldalak és megkapod. Az első dolog, áldást kért Istentől. A második dolog, azt mondja, hogy szélesíts ki az én határaimat. A harmadik dolog azt mondja, hogy oltalmaz meg engem, Uram, minden bajtól ebben az életben. És a negyedik dolog, ne érjen elhordozhatatlan fájdalom ebben az életben. És azért választottam ezt a Biblia verset 2013-as esztendőnk első szombatnapján, hogy egy példa legyen számunkra, hogy egy hívő ember ilyen dolgokat mert kérni a Jóistentől, mert ez az a 4 dolog, ami meg kell, hogy határozza az életünket. 4 dolog, ami nagyon kedves volt az írás szerint az Isten előtt. Nézzük meg az elsőt. Azt mondja, Uram, áldjál meg engem. Kedves testvéreim, hányszor, de hányszor elhangzik a szánkból az, hogy Uram, áldjál meg, áld meg a családomat, áld meg a hívő népet, és sorolhatnám vége láthatatlanul, hogy mi mindenért szoktuk kérni az életünkre az Isten áldását. De mit is jelent kérni az Isten áldását? Az Isten mire szokta adni az ő áldását? Most csak szóban szeretném említeni nektek Mózes első könyve 12. fejezetének az első 3 versében van egy nagyon szép mondat. Hosszú-hosszú évek óta nagyon szeretem, sok bátorítást ad nekem. Amikor a Jóisten azt mondja Ábrahámnak, hogy Ábrahám, megáldalak téged, de csak azért, hogy áldás legyél majd mások számára. Azért áldalak meg, és azért kérd az áldást az életedre, ne öncélúan, hanem azért, hogy mások számára áldás legyél. És nyugodtan elmondhatjuk, hogy mi is ilyen értelemben kérhetjük a Jóistent a 2013-as esztendőre, hogy áldjon meg bennünket, de azért áldjon meg bennünket, kizárólag azért áldjon meg bennünket, hogy áldásul legyünk majd a környezetünkben élő emberek számára. Föl lehetne vetni a kérdést, mi a hívő életünk alapja? Mi kell, hogy jellemezze a hívő életünket? Szerintem nem más, mint az, hogy krisztusi módon tudunk-e élni a nem krisztusi emberek között. bárányok vagyunk-e a farkasok között? Vagy báránybőrbe bújtatott farkasként éljük az életünket, és vajon a krisztusiasság csak egy színlelt jelenség az életünkben? Ezt mindegyikünknek el kell dönteni. Milyen módon kérjük az áldást a Jóistentől? Most engedjétek meg, hogy néhány gyakorlati kérdést hadd tegyek fel, néhány gyakorlati kérdést hadd fogalmazzak meg. Mit csinálunk akkor, amikor egy konfliktus helyzetbe kerülök a családtagjaimmal szemben? Hívő emberként. Mit csinálok akkor, amikor konfliktusba kerülök a gyerekeimmel szemben? Mit csinálok akkor, amikor a házastársammal szemben konfliktusba kerülök? Hívőként, Krisztus második eljövetelét váró adventistaként vajon ugyanolyan vehemenciával kezelem ezeket az élethelyzeteket, mint ők? A másodperc hány töredéke alatt emelem meg ugyanúgy a hangomat, és vetkőzöm ki magamból, mint esetleg azok az emberek, akik nem krisztusi lelkülettel élik az életüket. Vajon ilyen értelemben a türelmetlenség ott van az életemben? Áldásként tudok-e élni a környezetemben lévő emberek számára? Egy konfliktus helyzetbe, ha belekerülök, és tudják rólam, hogy adventista vagyok, egy konfliktus helyzetben mit látnak rajtam a környezetben lévő családtagjaim? Áldásként tudok-e élni ott, ahol vagyok? Engedjétek meg, hogy néhány rövid idézetet most hadd olvassak fel Ellen White-tól. Az első idézet arról fog szólni, ez is hosszú évek óta nagyon nagy példaként szolgál számomra, hogy amikor a gyerekei szemtelenül viselkedtek vele szemben, akkor ő ezt hogyan kezelte? Amikor azt mondta, hogy hihetetlen dolgokat vágtak oda nekem, és egy anyaként azonnal reagálnom kellett volna rá, de nem tettem meg. Mit cselekedjem, hogy örök életet elnyerhessem című könyvnek a 155. oldaláról szeretném az első idézetet felolvasni, és ez a következőképpen szól. Sohasem engedtem meg gyerekeimnek, hogy azt gondolják, fel tudnak bosszantani kiskorukban. Családomat és más családból való gyermekeket is neveltem, de ezeknek a gyermekeknek sem engedtem meg soha, hogy úgy véljék, fel tudják bosszantani anyjukat. Soha nem engedtem meg magamnak, hogy egyetlen éles szót is szóljak, vagy türelmetlen és ingerült legyek a gyermekekkel és a családtagjaimmal. Soha nem is kerekedtek fölém, soha, hogy haragra ingereljenek. Amikor nekem, az én lelkem felkavarodott, vagy amikor bármi olyat éreztem, ami ingerelt, azt mondtam, gyermekek, hagyjuk most ezt a témát, ne szóljunk többet erről, egy szót sem most. Mielőtt nyugovóra térünk, megbeszéljük. Miután ennyi idő állt rendelkezésre, az átgondoláshoz estére már lehiggadtak, és szépen tudtam kezelni őket. Nem válaszoltam nekik visszaingerülten, mert áldásként akartam lenni ott, ahol vagyok. A következő idézet a 153. oldalon található, és így szól. Az otthonunkban kiejtett türelmetlen és szívtelen szavakat angyalok hallják. Meg akarod találni a mennyei feljegyzések könyvében azoknak a türelmetlen és szenvedélyes szavaknak a listáját, amelyeket otthonodban ejtettél ki? A türelmetlenség Isten és ember ellenségét hozza családodba, az Isten angyalait pedig száműzi. Ha Krisztusban élsz, és Krisztus benned, nem szólhatsz haragos szavakat. Apák és anyák, Krisztusért könyörögök néktek. Legyetek kedvesek, gyengédek és türelmesek otthonaitokba. Igen, áldjon meg bennünket az Úr, de azért, hogy áldás legyünk mások számára. Az élet kellemetlen dolgaiban, a naponkénti emésztő gondokban, szívfájdalmakban, bosszúságokban részesedés a nem uralt vérmérséklet következménye. Az otthon harmóniáját gyakran megtöri az elhamarkodott szó és a sértegető nyelvezet. Mennyivel jobb lenne, ha el sem hangzott volna. Soha sem szabad elveszítenünk önuralmunkat. Tartsuk magunk előtt a tökéletes példát. Türelmetlenül, indulatosan beszélni, haragot érezni, még akkor is bűn, ha egy szót sem szólunk. Ékesen kell járnunk, helyesen képviselve Krisztust az emberek előtt. Egyetlen haragos szó kiejtése is olyan, mintha kovak köveket ütnénk egy másik kovakőhöz. Azonnal haragos érzéseket lobban majd lángra. Mit mondott Dávid? Mit kért Dávid a 139. Zsoltárban? Uram, vizsgálj meg engem naponta, mert te ismersz. Uram, mutasd meg nekem, hogy van-e bennem indulat. Van-e bennem türelmetlenség. Uram, mutasd meg, hogy ezáltal, a türelmetlenség által, az indulat által nem hozok szégyent a te szemnevedre, amikor tudják rólam, hogy hívő ember vagyok. Uram, mutasd meg, hogy van-e a gonoszságnak valami bűne bennem, mutasd meg. Hoztam magammal egy könyvet, ebből most nem olvasok, de szeretném ajánlani nektek Daniel Goldman Érzelmi Intelligencia című könyve, és ebben a könyvszerző azt mondja, hogy vannak olyan jellem tulajdonságaink, amelyek a legemberibb vonásaink túlnyomó részét adják számunkra, és ezt mondja, ez az érzelmi intelligencia. Az érzelmi intelligencia annyit jelent, hogy kedvesek vagyunk, türelmesek vagyunk, előzékenyek vagyunk. Saját tapasztalatom sajnos azt mutatja meg, hogy az esetek többségében, nyilván tisztelet a kivételnek, érzelmileg ilyen értelemben nem vagyunk intelligensek. Olyan megdöbbentően fogalmaz a szerző, amikor azt írja le, hogy az eluralkodott érzelem mellett az értelem nem rúg labdába. És amikor indulatosak vagyunk, türelmetlenek vagyunk, amikor azonnal reagálunk a sértő szavakra, akkor jön elő az érzelem. De ilyenkor azt mondja a Szentírás, hogy szégyent hozunk Krisztus nevére. Jábesz mit kért az Istentől? Uram, áldjál meg bennünket. Igen, áldjál meg, hogy áldás legyünk mások számára. Áld meg, Uram, hogy a szelíd lelkűségem, adventistaként, a szelíd lelkűségem ismert legyen minden ember előtt. A Bibliában a szelíd lelkűség az nem gyengeséget jelent, ezt szeretném hangsúlyozni előttetek, hanem egy hatalmas erőtöbletet, egy hatalmas lelki békét, konfliktus helyzetekben a nyugalmat. Nemrégiben olvastam egy könyvet, és ebben a könyvszerzője a következőt írta le, szó szerint szeretném idézni nektek. A szelídség, a bennem lévő szelídség írja, megakadályozza, hogy felmenjen bennem a pumpa akkor, amikor mindenki piszkál engem, és minden okom meg lenne arra, hogy ideges legyek. De nem engedem. Nem engedem, hogy így éljem az életem. Jábec azt kérte az Úrtól, hogy az Úr áldja meg őt, és mi is kérjük ugyanezt a jó Istentől az előttünk lévő esztendőre. Igen, Uram, áldjál meg bennünket, de azért áldjál meg, hogy áldásul szolgáljak ott, ahol élek. A munkatársaim körébe, a szeretteim körébe, a hívő testvéreim körébe, hogy a szelíd lelkűségem ismert legyen minden ember előtt. Jön a második kérés. Azt mondja, Uram, szélesíts ki az én határaimat. Nyilván most csak egy mondatban fogom ezt elmondani nektek, már ennek a gondolatnak az anyagi részét. Ha az Úr jónak látja, akkor nyilván nagyon sok tárgyi ajándékkal vagy anyagi javakkal is megállt bennünket. De én most itt nem erről szeretnék szólni, hogy Uram, szélesíts ki az én határaimat, hanem legfőképpen arról, mit jelent lelkileg kiszélesedni az Úr irányába. Hogyan tudjuk ezt megtenni az előttünk lévő esztendőre? Számos példát lehetne erre, ezzel kapcsolatosan felsorolni. Uram, szélesíts ki a hitemet, hozzád ragaszkodó hitemet erre az évre is. Uram, tudjak benned akkor is bízni, amikor az életemben nagyon, de nagyon rosszul alakulnak a dolgok. Uram, tudjak benned akkor is bízni, ha tele vagyok mindenféle betegséggel. tele vagyok lelki betegséggel, tele vagyok fizikai betegséggel. Uram, szélesíts ki az én hitemnek a határait irányodba, amikor tele vagyok félelemmel, amikor gyötör a szomorúság, amikor ott van bennem a depresszió, amikor stresszesen élem az életemet. Uram, szélesíts ki a hitemet, ha a házastársamhoz már egy jó szót sem tudok szólni. Ha tele vagyok konfliktus helyzettel a feleségem irányába, a férjem irányába, amikor a gyerekeimet már nem tudom megérteni, amikor már türelmetlenül beszélek velük, Uram, szélesíts ki a hitemet. Amikor úgy érzem, hogy engem már senki sem szeret, és bennem is már elég kevés a szeretet, pont azok irányába, akik ezt a leginkább megérdemelnék, Uram, ilyenkor kérlek szépen, a hozzád ragaszkodó, minden értelmet felülhaladó hitet, a bizalmat szélesíts ki irányodba. Uram, kövess el mindent, hogy nehogy a körülményeim kételkedővé tegyenek engem irányodba. Igen, Jábec ezt kéri az Istentől, hogy áldjál meg, szélesíts ki a hitemet. Adj nekem olyan hitet, nyugodtan mondhatjuk, és elmondhatjuk, hogy Uram, adj nekünk olyan hitet, vagy adj nekem olyan hitet erre az évre. Amit Kierkegaard, ez a nagy gondolkodó egy alkalommal így fogalmazott meg, Uram, adj nekem olyan hitet, amiből hiányzik a kétségbeesés érzése. Adj olyan hitet, amiben nincs meg a kétségbeesés érzése. Adj nekem olyan hitet, ami nem ismeri a kétségbeesés érzését. Igen, adj nekem, Uram, ilyen hitet. Uram, szeretnék én is hithősökké válni, olyan hithősökké, mint ami le van írva a Bibliában, olyan hithősökké, akiket a körülmények, a rossz körülmények nem tettek kételkedővé irányodba. Uram, ilyen hitet kérek erre az esztendőre is te tőled. Milyen csodálatos ez az imádság. Kér áldást, hogy áldásul szolgáljon másoknak, és azt mondja, hogy szélesíts ki az én hitem határait te irányodba, hogy senki és semmi ne tudja elvenni a hozzád ragaszkodó bizalmamat ebben az évben. Ne tudja kikezdeni a körülmény, ne tudják kikezdeni a körülöttem lévő emberek, senki ne tudja kikezdeni ezt a hitet. Engedjétek meg, hogy egy rövid gondolatot hadd olvassak fel az utolsó napok Jézus életében című könyvnek a 60. oldaláról, és az az idézet pedig a következőképpen szól. Isten megtanít téged és engem bízni, amit Jézust is tanította reménykedni. Az élet egyik legnagyobb leckéje az, hogy megtanuljunk akkor is bízni, ha nem értünk valamit. Megtanuljunk bízni, amikor minden sötétnek tűnik az életünkben. Amikor az utazás hosszúnak és az út kegyetlennek látszik. Amikor a betegségeim következtében azt érzem, hogy az utam nem vezet sem erre. A bizalom nem azt jelenti, hogy mindig fogom érteni, miért történnek velem bizonyos dolgok meg. A bizalom nem azt jelenti, hogy ami velem történik, az mindig igazságos és méltányos, sem azt, hogy a tapasztalatok, amelyeken keresztül megyek, igazak, és hogy ezek mindig Isten elsődleges céljai az életemben. Hanem a bizalom azt jelenti, hogy értem, Isten mindig szeret engem, mindig gondoskodik rólam, és ezen a tapasztalaton keresztül bármilyen is legyen az életem, mindig győztessé fog tenni. Ez a bizalom. Az igazi bizalom, az Istenben lévő bizalom nem a körülményektől teszi függővé, hogy én most bízok-e az Istenben, vagy nem bízok. Sokszor ezért nincs hitünk. Amikor jók a körülményeink, akkor szeretünk jönni a gyülekezetbe. Akkor szeretünk Bibliát olvasni, akkor szeretünk beszélni a Jóistenről. De ha már valami rossz dolog történik, mondjuk a magánéletemben, már lecsüggesztett fejjel járom az életem, igen, kérjük Jábechez hasonlóan a Jóistent erre az évre, hogy Uram, szélesíts ki az én hitemnek a határait. Szélesíts ki, és soha senki és semmi ne tudja ezt befolyásolni. Jön a harmadik kérés. Uram, oltalmazz meg minden bajtól. Kedves testvéreim, nyilván azt mindannyian tudjuk, és mindannyian megtapasztaltuk az életünkben, hogy a bajok, a problémák, az aggodalmaskodásra okot adó élethelyzetek az ajtónk előtt lesnek ránk, és alig várják, hogy hatalmukba tartsanak bennünket. Igen, egy ilyen világ köszöntött ránk. Ezt mindannyian tapasztaljuk. Ellen Goodwight ezt így fogalmazta meg, és ezt is szó szerint szeretném idézni nektek, Sátán az élet problémáin keresztül nagyon örül, ha felzaklathat bennünket. Sátán kiaknázza az élet problémáit, a félelmeinket, az aggodalmaskodásainkat, és nagyon örül, nagyon élvezi, hogyha eközben idegileg tönkretesz, és idegileg felzaklat bennünket. Egy költői kérdést szeretnék csak feltenni számotokra. Vajon körülvesznek bennünket a bajok, a problémák, a félelemmel teli élethelyzetek? Ott vannak körülöttünk? Most engedjétek meg, hogy megint hadd idézzek egy gondolatot Ellen Goodwight-tól. Első olvasásra talán félelmetes lesz. De a félelmetességben azért a Jóisten megadja nekünk a kimenekedést, hogy ezzel a mondattal azért legyünk tisztában erre az esztendőre, és ez legyen az a mondat, ami mindig nagyon sokkal, de sokkal közelebb fog bennünket vinni a Jóistentől. Jóistenhez. Következőt írja. A gonosz angyalok minden pillanatban ezer tervet szőnek ellenet, hogy hogyan tudjanak az őrületbe kergetni és elpusztítani. A gonosz angyalok minden pillanatban ezer tervet szőnek ellenünk, hogy hogyan tudjanak bennünket az őrületbe belekergetni, és aztán elpusztítani. Ne felejtsétek el, János 14:30 mit ír, hogy e világ fejedelme Sátán. Aztán ti is tudjátok, vagy ti is tapasztaltátok már a hívő életetekben, hogy amikor hívőkké lettünk, akkor azért a problémák sokszor megsokasodtak az életünkben. Igen, egy hívő embert sokkal jobban támad Sátán, mint egy nem hívő gondolkodású embert. Ezzel tisztában kell lennünk. De az Úr mivel bátorít bennünket? Hogy aki titeket bánt, az olyan, mintha az én szemem fényét bántaná. Ha ti kéritek az én segítségemet, pontosan ez emiatt. Én 100-szor és 1000-szer és 10000-szer tisztában vagyok azzal, amivel ti nem. Amivel ti nem akartok szóba állni. Amivel ti nem, ami miatt ti nem veszitek komolyan ezt az életet. Hogy Sátán angyalai minden pillanatban el akarnak bennünket pusztítani. Minden pillanatban, minden másodpercekben 1000 tervet szőnek, hogy elpusztítsanak bennünket. És ha túlélünk egy percet, ha túlélünk 10 percet, a nap 24 órájából, az csak azért van, mert aki titeket akar bántani, olyan, mintha az én szemem fényeit akarná bántani. Ennyire őrizlek benneteket, és ennyire figyelek rátok. Testvéreim, nagyon kérlek benneteket, amit önmagam számára sokszor megfogalmaztam már az utóbbi időszakban, ne teljen úgy el egy nap reggele, ne teljen úgy el, hogy nem imádkozunk a Jóistenhez. Ne teljen úgy el egy nap reggele, hogy nem imádkozunk a családtagjainkért, nem imádkozunk a gyermekeinkért, nem imádkozunk a hívő testvéreinkért. Ne teljen úgy el egy olyan nap, hogy ne kérjük, hogy az Úr helyezzen bennünket az oltalmába a nap 24 órájába. Valamit megfigyeltem a saját életemben, és nagyon érdekes, hogy nyilván vannak nálam idősebb emberek itt a gyülekezetben, de ahogy most már beértem a 40-es éveim közepébe, és visszagondolok arra, hogy 15 évvel ezelőtt, amikor hívő voltam, hogy gondolkodtam, vagy 20 évvel ezelőtt, hogy gondolkodtam, egyszerűen érzem azt, hogy ahogy kezdek idősödni, egyre inkább szükségem van a Jóistennek a bátorítására és a Jóisten oltalmára. Egyszerűen érzem nap, mint nap, hogy nem vagyok nyugodt, ha mondjuk nem imával kezdem a napot. Egyszerűen, ha nem imával kezdem a napot, érzek magamban egy félelmet. Érzek magamban egy aggodalmaskodást, hogy valami nagyon fontos dolgot most nem tettem meg az életemben. Mit kért Jábec az Úrtól? Uram, áldjál meg, szélesíts ki az én életem határait, és oltalmazd meg a bajtól. Ott van bennem az a gondolat, amit idéztem nektek Ellen Goodwight-tól, amikor azt írja, hogy a hittel elmondott imáinkra Isten megteszi azt, amit ima nélkül nem tesz meg. És ha én úgy kezdem egy napot, hogy nem imádkozom, akkor retteghetek, igen, retteghetek. Mert mi van a családtagjaimmal? Mi van a testvéreimmel? Nem imádkoztam értük. És az Úr tervének részét az képezi, hogy ő azt az imádságot hallgatja meg, amit én elmondtam neki. Amit én nem mondok el, azt nem hallgatja meg. Mert minden okom meg lenne arra, hogy imádkozzak hozzá. Ezt nagyon-nagyon jegyezzük meg, és ragaszkodjunk ehhez, mint a lélegzett vételünkhöz. Hogy imával kezdjük a napot, és az ima ott legyen bennünk. Uram, oltalmazd meg a bajtól. Kívánta sok-sok ezer évvel ezelőtt egy hívő ember. Ha Jábec élne most a 21. század elején. Gondoljátok el, több ezer évvel ezelőtt azt kérte Istentől, hogy oltalmazd meg a bajtól. Mit kérne most? Mit kérne most egy ilyen világba, mint ami ránk köszöntött? De a jó Isten mit mond? Ézsaiás könyve 43. fejezete, hogy kezdődik, hogy ne félj, veled vagyok. Fogom a te jobb kezedet, ha tűzön mész át, ha vizen mész át, én végig ott vagyok veled, de csak akkor, ha ezt kéred. A te részed azt, hogy kérd, az én részem azt, hogy segítsek rajtad. Igen, Uram, oltalmazd meg a bajtól. Kedves testvéreim, most engedjétek meg, hogy hadd olvassak fel nektek egy rövid történetet. Ennek a történetnek egy bizonyos részét sok-sok évvel ezelőtt már elmondtam nektek, itt emlékszem rá. Ennek a könyvnek az a címe, ha ezrek is esnek el. És ez a könyv egy adventista családról szól, akik a II. Világháború idején Németországban megmerték ünnepelni a szombatot. Nyilván ti is tisztában vagytok azzal, hogy egy náci Németországban a halálos ítélettel egyenértékű volt a szombatimádás. A nácik nem tettek különbséget. Aki szombat volt, szerintük a zsidó, és a zsidó a társadalom ellensége volt, akiket ki kellett írtani. És volt egy családanya, akit behívattak egy SS irodába. Ennek az SS irodának vagy börtönnek az volt a jellegzetessége, hogy kilincs nem volt az ajtón. Oda be lehetett menni, de amikor ki akart menni, valaki onnan belülről sem volt kilincs. És mindenki tudta, hogy akit oda behívnak, onnan nem megy kiélve. Ez a testvérünk, a férje az ukrán fronton harcolt. Testvérnő, 3 gyereke volt, elhelyezte a szomszédnál, és azt mondta, hogy nekem most be kell mennem, és bizonságot kell tennem a Jóistenről. Lehet, hogy gyerekeim, nem foglak már látni benneteket ebben az életben, de nem tehetem meg, hogy a lelkiismeretem ellen vétkezzem. Nekem be kell mennem. Tudnék, behívatták őt, hogy ő miért ünnepel szombatot, és miért nem engedi a gyerekeit szombaton iskolába. Rövid gondolatot hadd olvassak fel. Mit is jelentett, amikor egy testvérünk, egy ugyanolyan testvérünk, mint mi vagyunk, egy 3 gyermekes családanya, bement, és azt mondta, Uram, megteszem, amit nekem meg kell tennem, de oltalmazd meg a bajtól. Néhány rövid gondolatot hadd olvassak fel a 79. oldalról. Ugye azzal kezdődik, hogy kijön az irodába, és elmeséli a gyerekeinek a történetet. Anyu, hazajöttél, mi történt? Miközben egymáson csüngtek, Helen leült, és azt mondta, adjunk hálát a Jóistennek, mert ma csodát tett. És szépen elmesélte nekik, mi történt vele délelőtt. Kevéssel 10 előtt érkezett meg a barna ház elé, föltekintett a félelmetes homlokzatra, nézte a vastag kőfalakba épített rácsos ablakokat, látta, hogy nincs kilincs a vasajton, inkább börtönnek nézett ki az építmény, mint hivatali épületnek. Teljesen összezavarodott. Nem tudta, hogyan fog bemenni, mikor észrevette egy kis gombot a falon. Megnyomta, és hallotta a távoli csengő hangját. Mikor zümmögés törte meg a csendet, megnyomta az ajtót, az kinyílt, ő pedig belépett. A vas hal kattanással záródott mögötte. Visszafordult, és látta, hogy belül nincs kilincs. Ha egyszer bejöttél, csak úgy juthatsz ki, ha valaki kulccsal kienged. Egy egyenruhás ember nézett ki egy kis ablakon. Segíthetek valamit? Helen nagyot nyelt, 10 órára lettem beidézve. Láthatnám az idézését? A férfi átvette Helentől a papírt. Látom, Springer úrhoz jött. 3. emelet, 11. szoba balra, azzal bevágta az ablakot. Helen reszketve szedte a lépcsőket a félelmetes és sötét házban, senkivel nem találkozott, de érezte, hogy most angyalok veszik körül. Bekopogott. Jöjjön be! Belépett, és elindult a sötét diófa asztal felé, amelyen egy vékony mappa feküdt előtte egy polírozott névtábla, amelyre a következő nevet gravírozták, Springer. Az asztal mögött egy karcsú, hátra simított barnahajú ember ült, magas homlokkal, keskeny kék szemekkel. Maga elé húzta a mappát. Házalasszony, arról számoltak be nekem, hogy maga igencsak elítélendő módon viselkedik. Nem akar csatlakozni a náci párt női tagozatához, gyermekei nem járnak iskolába szombaton, felforgató levelet ír a férjének, évek óta ellenáll minden próbálkozásunknak, ez gyanúra ad okot, maga zsidó? Nem, árja német vagyok, 10 generáció óta, papírom is van róla. Akkor meg mit jelent ez? Miért nem hajlandó együttműködni velünk? Uram, adventista vagyok. Amint kiejtette ezeket a szavakat, hirtelen könnyűnek és szabadnak érezte magát. Minden félelme elillant. Maga biztosan folytatta. A 10 parancsolatban Isten azt kéri tőlünk, hogy a 7. napon imádjuk őt, és azt tartsuk szentnek. Isten törvényei ma is érvényesek, ezért ünneplek én szombatot. Miközben beszélt, nézte a férfi arcát, de az kifejezéstelen maradt. Aztán felvette a telefont, és a következőt mondta asszisztensének. Ellenőrizzétek le, hogy házelasszony adventista-e. Néhány perc múlva a telefon megszólalt, az információt megerősítették. Házelasszony, magának kötélből vannak az idegei, hogy ilyen nyíltan mer beszélni a szombatról ezekben a veszélyes időkben, és éppen ebben a házban. Szünetet tartott, miközben fürkészte az asszony tekintetét, végül így szólt. Tudja, én is ismerem az adventistákat. Ismeri ön Meyeréket? Helen jól ismerte őket, a családfő volt a gyülekezet egyik presbitere. Meyerék a szomszédaim, mondta Springer. Amikor a mostani lakásunkba költöztünk, első nap meghívtak bennünket ebédre. Mivel pénzszűkében voltunk, igazi áldás volt számunkra, nagyon jó szomszédok. Helen nagyon elcsodálkozott. Meyerék sohasem említették, hogy a kegyetlen pártvezér a szomszédjuk. Most pedig házelasszony mondta, szeretném elsimítani az ügyet. Úgy tudom, nem kapta meg a gyerekek után támogatás jó ideje. Mit gondol, miért? Nyugodtan mondja meg, mire gondol. Helen beszámolt a folyamatos zaklatásról, a náci párt részéről és a gyűlöletükről, amiért nem csatlakozott hozzájuk. Szeretném, ha tudnál, nem akarok csatlakozni a párthoz, mondta tisztelettel, de határozottan. Én továbbra is szombatot fogok ünnepelni, hűségesnek kell maradnom az én Istenemhez, független a következményektől. Nem cselekedhetem a lelkiismeretem ellen. Uram, oltalmazz meg engem minden bajtól. Igen, a jó Isten ma is, ha kiállunk mellette, és hűségesen képviseljük azokat az elveket, amiért adventisták vagyunk. Mert ugye az adventizmusunk nem abból áll, hogy csak abból áll, hogy eljövünk a gyülekezetbe, hanem az adventizmusunk abból áll, hogy áldásul tudunk-e szolgálni ott, ahol élünk. A hívő életünk abból áll, hogy kérjük-e a jó Istentől azt, hogy szélesítse ki a mi hitünk határait, és bármilyen fájdalom ér bennünket az életben. Ez nem tudja kikezdeni a hitünket. A hívő életünk abból áll, hogy nem ijedünk meg, amikor a hívő életünk miatt bármilyen atrocitás ér bennünket ebben az életben. Igen, ebből áll. Testvérem, sok-sok évvel ezelőtt olvastam egy mondatot, és ez a mondat így szólt, bátorítás jelent számomra. Nem tudom, ki a szerzője, de ez a mondat így szól, hogy a jó Isten csak lehetetlen eseteket vállal. A jó Isten csak lehetetlen eseteket vállal, amikor én azt mondom, hogy mindennek vége. Amikor a környezetemben lévők azt mondják, hogy mindennek vége az életedben, akkor tudom, hogy ez nem így van. Mert ő akkor lép közbe, amikor én azt mondom, hogy lehetetlen. Kapaszkodjunk bele ebben az évben is, abban a mondatban, ami a Nagyorvos lábnyomán című könyv 347. oldalán található. Hogy ahol mi egyetlen egy kiutat nem látunk az életünkben, ott a Jóisten ezret is tud mutatni. Igen, megoltalmaz bennünket a bajtól. És az imádságnak az utolsó részéről szeretnék szólni, és ezzel zárni az Isten tiszteletet. Jábes azt kéri az utolsó mondatában az Úrtól. Uram, bút ne lássak. Micsoda kérés ez is az életében, igaz, hogy Uram, bút ne lássak. Nyilván semmelyikünk sem szereti a fájdalmakat. És azt sokszor megbeszéltük már, emlékszem, innen a szószéken sokszor mondtam már, és visszakérdeztem tőletek, hogy nyilván egy fizikai fájdalmat valahogy elviselünk, de a lelki fájdalom mindig sokkal rosszabb. A lelki fájdalmakban mindig sokkal nagyobb a kilátástalanság az életünkben. Egyikünk sem szereti a fájdalmakat, ha csak nem vagyunk önkínzóak. De nyilván nem vagyunk azok. De amikor azt kéri Jábes, hogy Uram, bút ne lássak, azért valamit meg kell látnunk ebben. Ne féljünk a fájdalmaktól. Az előttünk lévő évben sem féljünk a fájdalmaktól. Miért? Mert bizonyos élethelyzetekben, testvéreim, szükségünk van a fájdalomra. Bizonyos élethelyzetekben szükségünk van. Sokszor a fájdalomban magányossá és sebezhetővé válunk. De a Jóisten sokszor megengedi az életünkben a fájdalmat. Vajon miért? Rövid gondolatot hadd olvassak fel a Magányosság című könyvnek a 15. oldaláról. A szerző azt írja, a magányosság pusztájában szörnyen sebezhetőek vagyunk, egy vágyunk van kimenekülni tőle, és néha úgy tűnik, mintha könnyen meg is tennénk. A fájdalom, ahogy C.S. Lewis írta, Isten megafonja. Szól hozzánk örömeinkben, szól hozzánk a lelkiismeretünkben, de kiált ránk a fájdalomban. Isten többek között a magányosság fájdalmával szeretné önmagára vonni a figyelmünket. Sokszor, amikor túl jól érezzük magunkat, ami nem baj, de ilyenkor elkövetünk egy hibát. Pont arra nem nézünk, akinek a legnagyobb szüksége lenne, hogy ránézzünk. És sokszor ilyenkor a Jóisten megengedi az életünkben a fájdalmat. De miért engedi meg, hogy ezzel önmagára vonja a figyelmünket? Csak ezért, semmi másért. Kedves testvérem, ha valami miatt fájdalom ér bennünket ebben az életben is, és hívők vagyunk, akkor azt pontosan kell tudnunk, hogy az életben nincsenek véletlenek. Semmi sem úgy hirtelen ért bennünket, semmi sem véletlenül ért bennünket. Ha valami ér bennünket, akkor ne kezdjünk majd el lázadozni. Ne essünk majd kétségbe. Nem a kilátástalanság mélysége szakadt ránk egy fájdalomban, csak az Úr hajolt le hozzánk. Lehajolt hozzánk, szeretnék veled beszélni, másként nem tudtam. Meg akarlak áldani, szeretnék ott lenni az életedben, ezért ha valami ér téged, semmi sem ér az én tudtam nélkül. Pont annyit engedek meg az te életedben, amennyit el tudsz hordozni. És csak azért, hogy később, ahogy Ézsaiás könyvében olvashatjuk azt a csodálatos imádságot, amikor a királyt valami fájdalom ért, akkor utána mit mondott? Uram, áldásul lett nékem a nagy keserűség. Köszönöm, Uram, hogy ezt megengedted az én életembe. Igen, imádkozzunk a Jóistenhez. Imádkozhatunk, hogy elhordozhatatlan fájdalmat, elhordozhatatlan lelki tragédiát, elhordozhatatlan lelki bút ne kapjunk a Jóistentől. Igen, imádkozzunk úgy, mint Jábes, hogy Uram, bút ne lássak, elhordozhatatlan fájdalmat, ami eltávolít tőled, ilyen ne legyen ott az életemben. De ha mégis kapunk fájdalmat, akkor a Jóisten azt mondja, akik engem szeretnek, azoknak minden javukra van. Csak azért lett ez a te életedben, csak azért, hogy közelebb kerüljél hozzám. És amikor Jábez befejezi ezt az imádságot, amikor azt mondja, Uram, áldjál meg, hogy áldás legyek a környezetemben lévők számára. Uram, szélesíts ki az én hitem határait. Uram, oltalmazd meg minden bajtól. Uram, segíts, hogy bút ne lássak. Szeretnétek ti is így imádkozni? Szeretnétek, hogy a következő, ebben az évben ezek a dolgok ott legyenek a ti életetekben is? Szeretnétek? Mert az imádság valamivel záródik. Azt mondja, és Isten megadta néki, amit kért. Milyen csodálatos ez az utolsó mondat, és Isten megadta néki, amit kért. Igen. És tudjátok ti is azt, ami számtalan esetben ott kell, hogy legyen az életünkben, amikor Pál apostol így írt a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. versében, hogy Jézus Krisztus tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz az Isten, aki Jábecet megáldotta, és azt mondta, hogy én segítek neked, és amit kérsz, azt megkapod, azt ma is megkapjuk a Jó Istentől. Igen, imádkozzunk, Uram, áldjál meg, de ne azért, hogy ezt a saját szükségleteimre használjam fel. Áldjál meg, hogy áldás legyek a gyerekeimnek, áldás legyek a férjemnek, áldás legyek a feleségemnek, áldás legyek mindazok számára, akik körülöttem élnek. Igen, azért áldjál meg, hogy áldás legyek, hogy amikor ránk néznek, akkor ne a nevünk miatt tiszteljenek bennünket, hogy adventisták vagyunk, hanem igen, ez az ember megéli ezt az ő hitében, ezért áldjál meg. És adj egy olyan hitet, ami minden vihar felett áll. Oltalmazd meg minden bajtól. Ne érjen baj ebben az életben. És ha ér is, akkor azt úgy tudjam elfordozni, hogy azt te engedted meg az én életemben, ami áldásul fog szolgálni. És bút ne lássak, Uram. Elhordozhatatlan lelki fájdalom vagy fizikai fájdalom ne legyen ott. Ha van, akkor tudom, hogy te tudsz rajtam segíteni. És semmi nincs véletlenül az életünkben. Kedves testvéreim, ezzel szeretném zárni a mai Isten tiszteletünket, hogy nekünk is biztos ígéretünk van az élő, teremtő Jézus Krisztustól. Hiszem azt, és ezt ti is tudjátok, hogy semmi sincs leírva véletlenül a Bibliában. Sok-sok ezer évvel ezelőtt íródott ez az imádság, de ez az imádság meghatározza meg az életünket a 2013-as esztendőre. Igen, nyugodtan, legyen bátorságunk kérni ezt a jó Istentől. Mert az utolsó mondat azt mondja, igen, ezt én meghallgatom, és ezt az imádságot megadom neked. Áldás, hit, megoltalmazni a bajtól, és elhordozhatatlan bút ne kapjak az életembe. Ha mégis kapok, azt tudom csak azért, mert ez később az én áldásomra fog szolgálni. Kedves testvéreim, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és kívánom mindegyikünknek azt, hogy igen, bármelyik imádságra, amit elmondunk, a Jóisten tudja azt mondani rá, hogy ámen, és meghallgattam, amit kérsz, és megadom néked. Ámen. Köszönjük szépen, hogy Jézus Krisztus nevében megszólíthatunk téged. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, ezt az imádságot, amit most olvashattunk a Szentírásból. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy ez is, ami tanulságul szolgál, hogy hogyan is kell, és miért is lehet imádkozni te hozzád. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy amiért Jábec imádkozott, az a mikorunkban ugyanúgy megvan a mi életünkben, és hogyha mi is ilyen hittel, és szeretettel, és bizalommal odafordulunk hozzád, és elmondjuk ugyanezt az imádságot, a belső tartalmával köszönjük, mennyei atyánk, azt a biztatást, hogy meghallgatod, amit kérünk tőled. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy most megtanítottál bennünket, hogy mi az, ami nagyon fontos legyen erre az esztendőre, hogy mennyire fontos, hogy áldásul szolgáljunk a környezetünk számára, mennyire fontos, hogy soha ne engedjük, hogy bármilyen rossz körülmény befolyásolja a feléd irányuló bizalmunkat. Köszönjük, hogy imádkozhattunk azért, és te megteszed, hogy megoltalmazol bennünket minden bajtól, és minden elhordozhatatlan búbánattól. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, ezt a bátorítást, köszönjük az ígéretet, és legfőképpen köszönjük neked Jézus Krisztus személyét. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy belekapaszkodhatunk ezekbe az ígéretekbe, és azzal a tudattal élhetjük a hétköznapokban az életünket, hogy a te szent személyed, Jézus Krisztus személye, a Szentlélek személye, ezek élő, valóságos dolgok. Köszönjük, mennyei atyánk, neked ezt. Köszönjük ezt a bátorítást, és köszönjük, hogy mindig adsz nekünk kitartást te benned, Jézus Krisztus nevében. Amen.